Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. A tantárgyak közötti átjárhatóságot is lehetővé teszi a digitális oktatás, így látja a Hipersuli program szakmai vezetője. Koren Balázs matematika tanár szerint mindenképpen szerencsés, ha úgymond kiszabadítjuk a tantárgyakat a maguk kalitkájából. Koren Balázzsal beszélgettem.
A digitális oktatás révén, de hát akár a hagyományos tantermi oktatás kereteiben is, azért tantárgyi keretek bővíthetők, feszegethetők vagy tágíthatók? Azért is kérdezem azt, mert egy interjúban említette, hogy a Pitagorasz tétel tanításánál, ami ugye klasszikusan a matematika óra, de hát azért mégis behozható az ókor, az ókori Görögország és az ókori történelem. Tehát ezzel egy kicsit a matematika órába ott van a történelem óra is, szépen bejöhet. Arról nem is beszélve, hogy Pitagorasz még filozófus és zenetudós is volt. Tehát lehet egyfajta ilyen átjárhatóság a tantárgyak között, nyilván ehhez a pedagógusnak egyfajta komplex tudására is szükség van.
Nagyon fontosnak tartom ezt, hogy a tantárgyak kalitkáiból kiszabadítsuk, kimerjük szabadítani az oktatást. Egész egyszerűen sok esetben találkozunk azzal, például matematika órán, amikor adok egy olyan feladatot, aminél teszem azt tömegszázalékot kell kiszámolni, akkor a diák fintorogva fölnéz, és azt mondja, hogy de hát ez kémia. Vagy amikor biológiai órán a genetika tanítása során valószínűségeket számolunk, akkor a diák azt mondja, hogy jaj, ne, hát most ez biológia óra vagy matematika óra. És borzasztó rossz látni azt, hogy a diákokban ilyen silókban vannak a tantárgyak és a tudásanyag, és ezek nagyon sokszor nem keverednek. Úgyhogy ez a fajta interdisziplinaritás, amikor kinyitjuk a tantárgyak közötti kapukat, és kontextusába helyezzük az adott tananyagot, ezek elképesztően fontosak, és abból adódóan, hogyha az oktatásba a digitalizációt beengedjük, és az internet adta lehetőségek ott vannak, akkor remek olyan projektfeladatokat, kutatómunkákat lehet adni a diákoknak, amikor ki tudnak nyílni ezek a kapuk. Teszem azt például matematika szakosként, van egy olyan diákom, akiről nagyon jól tudom, hogy elképesztő módon érdekli a történelem, de esetleg a matematika kevésbé. Akkor azt mondom neki, hogy akkor készüljön következő órára egy kis előadással, akár az ön által említett Pitagorasz, akár Archimédesz életéből, akár Bolyainak a történetét tekintse át, és tekintsünk ki egy kicsit a euklideszi geometriából, nézzük meg az adott korban, miért tudott ez kialakulni. Hiszen nagyon fontos, hogy a matematika az nem egy légüres térben alakult ki önmagában, hanem a matematika, mint az összes többi tantárgy, valamiért akkor az adott kor kihívásaira adott válaszként hozott különböző felfedezéseket. És a matematika kapcsolatban áll a fizikával, az összes többi természettudománnyal, de egyébként a művészetekkel is. És ezeket az összefüggéseket én kiemelten és nagyon fontosnak tartom, hogy meg tudjuk mutatni a diákjainknak, hogy ők is felismerjék azt, hogy nem tantárgyak vannak, hanem tudomány van, és ebben a tudományban ők fürödjenek, lubickoljanak, és haladjanak előre.
De a digitális oktatáshoz kapcsolódóan az elmúlt időszakban nagyon sok felületről, különböző platformokról lehetett hallani, digitális tananyagokat fejlesztettek, digitális tananyagok élesedtek. És hát ugye itt van a Hipersuli program, amelynek ön a szakmai vezetője, és amely ugyancsak segíti a tanórák digitálissá tételét. Ennek most már ugye több éves múltja van, mondhatjuk, hogy ez mostanra már egyfajta tudástárrá lett?
Mindenképpen mondhatjuk. Én azt gondolom, hogy a Hipersuli program egy olyan módszertani gyűjtemény tulajdonképpen, ahol próbáljuk összefogni a pedagógusokat, és segíteni őket, hogy módszertanilag meg tudjanak újulni. Ugye itt a fő fókusz az a tantermi környezetben történő digitális oktatás, és itt ebben a környezetben történő módszertani megújulás, hogy milyen technikákat használjanak, hogyan közelítsék meg, de sokkal fontosabb az, hogy ne a technika oldaláról, ne az eszköz oldaláról közelítsék meg az oktatást, a digitális eszközhasználatot, hanem probléma központúan. Ha én szeretnék egy számonkérést a diákeim számára, ahol pontosan látom, hogy melyik diákom mit tud, ehhez nem szeretnék hosszasan javítani, akkor ehhez meg tudja találni például azt az eszközt, ami ebben őt segíteni fogja. Hasonlóképpen, hogyha egy prezentációt szeretne készíteni, akkor nézze meg, hogy mit szeretne ebben a prezentációban, és ennek megfelelően válaszol. Ne az legyen, hogy van egy eszköz, és arra próbáljuk szabni az átadandó tananyagot, hanem van egy átadandó tananyag, egy elérendő pedagógiai cél, és ehhez a pedagógiai célhoz tudjunk olyan eszközt választani, ami innentől kezdve ezt a pedagógiai célt el tudjuk ezzel akár könnyebben érni. Mindenképpen meg szoktam jegyezni, és amikor tanárképzéseket tartunk a hitelső programon belül, akkor is nagyon fontos, hogy ez a digitális pedagógiára való váltás, ez első körben inkább vértverejtéket ígér, mint sem könnyű sikereket. Ám de hogyha valaki elindult ebbe az irányba, és úgymond 21. századi eszközökkel, 21. századi módszertannal tanít, egész egyszerűen meg fog változni a tantermi környezete. A diákjai is érezni fogják, hogy itt valami olyan megújulás történt, ami abszolút illeszkedik az ő mindennapjaikba, kihasználják azokat a lehetőségeket, amik a mindennapokban jelen van. A hipersuli.webuni.hu weboldalon egy pályázat során készült 24 darab nagyon-nagyon értékes tananyag pedagógusok számára, amik során videó alapon nagyon...
De ezt maguk pedagógusok készítették, ugye? Ez a számukra volt kiírva ez a pályázat.
Igen, ezt pedagógusok készítették pedagógusoknak, tehát gyakorló tanárok a saját élményeik, a saját tapasztalataik alapján készítettek oktatóanyagokat itt, és ezek videó alapon, kvízekkel, nagyon könnyen emészthetően és nagyon szemléletes formában elérhetőek mindenki számára ingyenesen.
Azt olvastam egyébként, hogy talán 300 tanár kapcsolódik már valamilyen formában, vagy ennyi a tanári gárdája a hipersulihoz kapcsolódó tevékenységnek. Ez azt is jelenti, hogy tanári közösségek is épülnek ennek révén, és ennek nyomán aztán egyfajta iskolahálózat is kiépül a programhoz kapcsolódóan?
A hipersuli programban jelenleg 35 darab iskola tartozik, és ezek nem mind iskolák kell tekintenünk őket, hanem úgy tekinteném még rájuk, mint tanároknak a közössége, valóban, ahogy ön is mondja, mert hogy itt olyan iskolák kerülnek be, ahol olyan aktív és lelkes pedagógusok vannak, akik nagyon szívesen részt vesznek a digitális oktatásban, képezik magukat, és ezáltal szeretnék magukat továbbfejleszteni, így egy nagyon aktív, lelkes közösség tud kialakulni, és nagyon örülök neki, hogy ez a közösség ez folyamatosan fejlődik, mind közösségen belül tudásban és tudásmegosztásban, mind pedig egyre több iskola és egyre több pedagógus szeretne részt venni ebben a hálózatban.
Tavalyhoz hasonlóan idén sem lesznek szóbeli érettségi vizsgák tekintettel a járványhelyzetre. A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke úgy látja, a digitális oktatás miatt nehezebb a felkészülés az érettségire, egyúttal hátrányt jelenthet több tárgy esetén a szóbeli elmaradása, hiszen sok diák éppen itt tudott javítani, vagy többletpontot szerezni. Horváth Péterrel, a Nemzeti Pedagógus Kar elnökével beszélgettem.
Online oktatás keretei között nehezebb azért az érettségire való felkészülés, illetve a tanárok részéről az érettségire történő felkészítés. Ugye ne feledjük, hogy a most érettségiző középiskolások hát tavaly november közepe óta digitális munkarendben tanulnak, és hát az előző tanév utolsó 2,5-3 hónapja is így telt a számukra.
Így igaz, egyértelműen meg tudom erősíteni, hogy sokkal nehezebb mindenkinek a dolga. Pedagógusoknak is, hiszen tudják, hogy a követelmények mit sem változtak, és hát diákoknak is, akiknek pedig céljaik, terveik vannak, és hát tudták, hogy előbb-utóbb el fog jönni ez a megmérettetés, és erre úgy kell készülniük, ahogy eddig korábbi életükben sohasem, amit nem szoktak így meg. És ami még annyi nehézséget is jelent, és ez nem csak az érettségre közösre vonatkozik, hanem szerintem mindenkire, hogy nincsenek meg azok a mindennapi apróbb feltöltődéseik sem, amelyek az iskolába járás közben, az egymással való beszélgetésekben, a sikerek elmesélésében, vagy éppen a problémák megoldásában, amiben tudtak segíteni egymásnak, teljesedhet ki. Tehát nincsenek meg azok a napi apró örömök, amelyek hozzásegítenék ahhoz őket, hogy picit kikapcsolódjanak abból a fajta monotóniából, amit talán bármennyire is érdeklődnek a tanterek iránt, de néha érezhetnek. Így, hogy otthon kell nekik ülni a gépek előtt, vagy azért volt némi lehetőség arra, hogy konzultációra bejöjjenek kis csoportos foglalkozásokra, az egy sokkal nehezebb helyzet lelkileg is, azt gondolom, és tanulásban is. Az, hogy ez mennyire fontos egyébként a diákoknak, az biztos vagyok benne, hogy minden iskolában meg tudják erősíteni. Amikor be tudtak jönni a gyerekek egy-két órára, a fakultációra, vagy a fontos tantárgyak miatt, folyamatosan azt lehet látni, hogy mennyire örülnek egymásnak, mennyire örülnek az iskolának, a tanáraiknak, az ismerős környezetnek. Ilyen helyzetben is, mikor egyébként tragikus halálesetek sora hallatszik mindenhonnan, milyen felszabadultan és vidáman tudnak beszélgetni, elmondani, hogy mennyire hiányoznak egymásnak, és megosztani azokat az apróságokat, amelyek is érték őket. Tehát mindenféleképpen nagy hátrány vannak, nem beszélve arról, hogy az utolsó évben mennyi olyan élmény lenne, amelyet sajnos nem nagyon kaphattak meg, vagy csak részben. A szalagavatótól kezdve a legnagyobb ünnepig, a ballagásig, ahol egy évfolyamot búcsúztat egy iskola, és egy évfolyam búcsúzik egy iskolától, az utolsó osztálykirándulásokig, a szerenád, az utolsó óráknak a meghatott hangulata, a köszönetnyilvánítások pedagógusoknak és pedagógusok részéről az osztályoknak, az utolsó jó kívánságok, vagy eligazítások, vagy tanácsok. Azt gondolom, hogy ez mind-mind nagyon hiányzik az életükből, hiszen látjuk azt, hogy amikor visszajönnek 5 éves, 10 éves érettségi találkozóra, akkor sokkal kevésbé arról beszélnek, hogy mi történt mondjuk egy fizika órán, vagy egy matematika órán, mint sem arról, hogy egyébként azok közben, amikor nem tanítási órákról volt szó, akkor mi minden történt velük.
Említette az imént a kiscsoportos foglalkozásokat, és ezt azt tudjuk, a köznevelésért felelős államtitkár is többször elmondta és hangsúlyozta, hogy sem a pedagógusok, sem a diákok nincsenek úgymond kitiltva az oktatási intézményekből a pandémia időszakában, vagyis hát lehet ezeket a kiscsoportos foglalkozásokat, konzultációkat, akár érettségire felkészítőket megtartani. Hogyan látja, működik ez akár az önök gimnáziumában? Megoldható ez többnyire az iskolákban?
Igen, azt gondolom, hogy megoldható. Én egyébként is amellett vagyok, és szerencsére kollégáim többsége is így gondolkodik, hogy egy adott szituációban persze lehet azon gondolkodni, hogy mit és hogyan nem lehet megcsinálni, de célszerűbb azon gondolkodni, hogy mivel és hogyan tudunk segítséget nyújtani. Az utolsó egy-két hét kivételével nálunk a diákok döntő többsége igénybe vette ezeket a lehetőségeket. Szülők és a diákok is nagyon megköszönték, hogy az iskola ilyen módon tud nekik segítséget nyújtani a tananyag feldolgozásában. Kétségtelen az is, hogy ahogy közeledik az idő az érettségihez, és ahogy növekedtek a megbetegedések, úgy a mi nálunk is az osztályok egy része, különösen ahol volt fertőzött diák, úgy döntöttek, hogy inkább visszatérnének az online oktatásra. És én nagyon örültem annak, hogy ilyen felelősségteljes döntésekre képesek, és nyilván minden olyanban próbáltuk támogatni őket, és hogyha online módon kellett esetleg egyéni kérdésekre válaszolni, vagy csoportot segíteni, akkor a kollégáim ebben voltak segítségükre.
Ezt tudjuk, hogy köztudomású, talán ön is beszélt már erről korábban, hogy az érettségi nem pusztán egy vizsga és egy végbizonyítvány, de egyúttal ugye belépő a felsőoktatásba is. Hát ugye már túl vagyunk a felsőoktatási jelentkezéseken, de vajon ez a úgymond átmenet, így a szóbelék nélkül, talán mégiscsak egy kicsit másfajta pontszámítással idén is zökkenőmentes lehet? Mondjuk hát megvan már a tavalyi tapasztalat, ugye tavaly is nagyjából ugyanígy történt.
A tavalyi tapasztalat megvan, és lehetett is érzékelni, hogy egy picit a pontszámok csökkentek. Ez egyértelműen azt gondolom, hogy amiatt van, hogy a szóbeli részei az érettségnek hiányoztak. Majdnem minden szakon az egyetemi bejutási határok csökkentek. Sokan megkérdezték tőlem is, hogy egyenlő esélye veszte így a diákoknak, hogy ilyen felkészítést kaphattak csak. A szakot idézőjelbe szeretném tenni, mert azt gondolom, hogy mindenki erőfeszítéseket tett a tudása legjobb szerint. Az egymással való versengésben a mostani évfolyamnak az esélyei nagyjából egyenlők, hiszen hasonlóan kellett felkészülni nekik. A korábbi években, ha voltak vizsgázók, nyilván ők más körülmények között voltak, de az ő számuk azért a mostaniakhoz képest, ha jelentkezőket nézzük, lényegesen kevesebb. Ami esetlegesen gondot jelenthet, az esetleg az egyetemi felvételihez szükséges minimális ponthatár elérése, ez a bizonyos 280 pont. Ez lehet, hogy néhány diáknak az előző években talán szóval együtt sikerült volna, lehet, hogy az idei évben egy picit ezt nehezebb lesz elérni, de azt gondolom, hogy aki egyetemre szeretne menni, annak azért ez talán nem okozhat akkora problémát.
Van itt még egy érdekes dolog, amiről talán kevesebb szó esett, vagy szó esik. Ezt tudjuk, hogy már jó néhány éve 50 órányi közösségi munka szükséges, ez az érettségi feltétele. Hát most ugye egy éve karanténban a diákok, meg lehetett ezt oldani mindenütt?
Én bevallom, ebben engedékenyebb lettem volna. Kértem is, hogy gondolják át a döntéshozók, hogy ezt hogyan lehetne méltányossá tenni, hiszen valóban tavaly már márciustól ez jóval nehezebb volt egyrészt olyan helyet találni, ahol a gyerekek meg tudják tenni a közösségi szolgálatot, hiszen nagyon sok minden olyan hely nem is volt nyitva, ahol lehetőség van erre. Nyári táborozás is jóval kevesebb volt, ahol a diákok ennek a közösségi szolgálatnak egy részét meg tudták szerezni az előző években. Azt láttam, hogy ebben nincs változás, a jogszabály nem változott. Remélem, hogy önmagában emiatt senki sem esik el az érettségi lehetőségétől. Biztos vagyok abban, hogy az iskolák ebben is megpróbáltak olyan rugalmasak lenni, ami ezzel a különleges helyzetre való tekintettel szerintem észszerű és méltányos is.
Az érettségi most idén sem lesz kötelező, aki halaszt, nyilván az esetleges továbbtanulását is elhalasztja. Mi a tapasztalat akár tavalyról? Vannak, akik inkább a halasztás mellett döntöttek, vagy most netán majd a mellett döntenek?
Ugye, aki tovább szeretne tanulni, annak a diáknak azért olyan nagy kockázata nincs abban, hogy most érettségizik, és ha nem sikerül, akkor majd újra megpróbálja ősszel. Én nem számítok arra, hogy különösen azok a diákok, akik felvételizni szeretnének nagy számban, vagy akár közepes számban is, de nem jönnek el érettségizni emiatt. Akik a szakképzésben vannak, és lehetőségük van negyed év után, 12. év után érettségizni, de egyébként 13. évben ott maradnak még az iskolájukban, még technikusi képesítést szereznek, és jövőre is lesz lehetőségük érettségizni. Ott lehet, hogy többen élnek ilyen lehetőséggel, mint ahogy az egyébként 2020-ban is előfordult. És hát ugye itt van még az előrehozott érettségi kérdése, hogy azok a diákok, akik jelentkeztek, de úgy gondolják, hogy esetlegesen nem tudtak felkészülni, ők közöttük lehet, hogy szintén lesznek olyanok, akik most inkább nem jönnek el, és ősszel fogják ezt a fajta érettségit letenni. Tehát én nagy számban nem számítok rá, hogy lemondások lesznek, és remélem, hogy betegség miatt nagyon-nagyon kevesen, remélem szerint talán senki sem marad ki az érettségiből.
Katedra.
A Tudás magazinja. Oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszontlátásra!